Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. április 1-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az emberi jogok nem az állam kegyéből, hanem az emberi mi voltunkból fakadnak. Az élethez való jog vagy az emberi méltósághoz való jog még világjárvány alatt sem korlátozható, mondta az Inforádiónak nyilatkozó nemzetközi jogász. Tóth Norbert hozzátette, senkit nem lehet továbbá kínzásnak, megalázó büntetésnek alávetni, és tilos a rabszolgatartás és a kényszermunka is. A véleményszabadság is egy fontos alapjog, de ebben már vannak beépített korlátok, fogalmazott a szakértő. Hozzátéve, hogy a közegészség és a közrend védelmére hivatkozva korlátozhatja az állam a gyülekezési jogot is. Rozgonyi Ádám interjúja.
Emberiség történetében voltak hasonló helyzetek, világjárványok is, meg olyan szituációk, amikor rendkívüli szabályokat kellett hatályba léptetni természetesen. A mostani állapotunk az, amellett, hogy egyértelműen hogy a világjárványról van szó, ezt a WHO főigazgatója tavaly, tehát egy évvel ezelőtt deklarálta, de leginkább a ilyen fegyveres konfliktusokhoz, háborúkhoz, polgárháborúkhoz hasonlítható annyiban, hogy az emberek mozgása az korlátozva van, és az az igazság, hogy a múltban a hasonló helyzetekben az országok jogalkotása és végrehajtása az emberek mozgásának korlátozásával reagált, ugye most sem tudott másképpen tenni, tehát látjuk, hogy a 21. században is ezekre a régi tapasztalatokra alapozva elsősorban az emberek mozgását korlátozzák az államok, hiszen ez okozza ennek a betegségnek a terjedését. Viszont az is igaz, hogy például a 100 évvel ezelőtthöz, vagy akár csak a 70 évvel ezelőtti körülményekhez képest a társadalmi viszonyok a világban, és főleg Európában jelentősen megváltoztak. Az emberek életről, társadalmi viszonyokról, együttélésről vallott elképzelései is jelentősen változtak, és az összességében elmondható, hogy nehezebben viselik el ezeket a korlátozásokat, mint korábban, tehát a korábbi generációk. Nagyon érdekes egyébként olvasni a nagy orosz költőnek Puskinnak a leveleit a 19. századból, amikor az egyik kolera járvány kapcsán arról ír, hogy az orosz állam korlátozza az emberek utazását, és hogy milyen nehezen viselik el ezeket a korlátozásokat egy idő után. Ugye ma is azt látjuk, hogy sokkal ahhoz képest is türelmetlenebbé váltak szerintem az emberek. Tehát, hogy a 19. században az államoknak nehéz volt ezeket a szabályokat betartatni, pedig hát olyan eszközökkel is felléphettek, amelyekről ugye ma már a 21. században azért nem léphetnek fel, vagy nem korlátok nélkül léphetnek fel, tehát az állami erőszakot ugye nem használhatják korlátozások nélkül ilyen helyzetekben. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz a helyzet az államok szempontjából, az eszközöket illetően is. És hát a lényeg az, hogy ezt a rendkívüli helyzetet, ami kialakult, minél előbb meg akarják szüntetni, mert van egy hatalmas nyomás a társadalmak részéről, másrészt pedig hát gazdasági okai, gazdasági szempontok is arra indítanak mindenkit, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket, amit lehet, felszámolják. Tehát voltak hasonló helyzetek, jogi eszközökkel ilyenkor felléptek mindig, és ez főszabály szerint egyébként az emberek mozgásának korlátozását jelentette, és ugye az a probléma szerintem, hogy nyilván a mozgáskorlátozásra segít, ha nem is megakadályoz, de lelassítani a fertőzést, de ugyanakkor köszönhetően a globalizációnak is, meg a piacgazdasági viszonyok főszabályá válásának, hogy maga az emberi mozgás az, ami egyébként a gazdasági fejlődést is generálja. Tehát egy paradox módon ugye a mozgás az káros most ebben a helyzetben, hiszen segít elterjeszteni ezt a betegséget, de ugyanakkor pedig az emberek mozgása az, ami a gazdaságot előre viszi, és például az államok oldaláról adóbevételeket generál. Tehát egy ilyen kettőszorításban vannak az államok pillanatnyilag, egyrészt a gazdaság oldalról, másrészt pedig hát a társadalmak oldaláról.
Melyek azok az alapvető emberi jogok, amelyek még járvány alatt sem korlátozhatók, vagy éppen korlátozhatók, de nem akárhogyan. Vannak erre nemzetközi jogszabályok?
Igen, tehát vannak olyan nemzetközi szerződések ma már, mert ugye azt mondjuk, hogy a nemzetközi jognak a nézőpontja az, hogy az emberi jogaink azok lényegében nem az állam kegyéből vannak, tehát nem azért rendelkezünk emberi jogokkal, mert az államok közösen felruháztak nemzetközi szerződésekkel bennünket emberi jogokkal, hanem ezek az emberi mi voltunkból fakadnak. Tehát azáltal, hogy mi emberek vagyunk, ilyennek születünk. Ugye szokták mondani, hogy vele született magyarul, de ez egy kicsit félrevezető egyébként, tehát itt a magyar fordítása kapcsolódó szerződéseknél nem teljesen pontos. Igazából azt kell ez alatt érteni, hogy önmagában attól, hogy valaki ember, ezáltal rendelkezik bizonyos alapvető jogokkal, tehát emberi jogokkal. És ugye itt a kérdés csak az, hogy kit tekintünk embernek. Vannak olyan országok, amelyek a születéshez kapcsolják az emberi minőség kezdetét, kezdőidőpontját. Van, aki szerint ugye a fogantatástól kezdődik az emberi létezés, ugye itt az államok e tekintetben eltérő nézeteket vallanak, és a lényeg az, hogy ezek közül az emberi jogaink közül vannak olyanok, amelyek nem korlátozhatók még rendkívüli helyzetekben sem. Tehát olyan helyzetekben sem, amikor az állam életét vagy létét veszély fenyegeti, küszöbben álló, vagy pedig közvetlen veszély fenyegeti, és mindenek előtt az európai kontinensen ilyennek számít az élethez való jog. Tehát az élethez való jogunk az egy abszolút jog, korlátozhatatlan jog, és ez alatt azt kell érteni, hogy az állam nem veheti el egy embernek az életét, ezért be van tiltva az európai kontinensen, az európai kontinens országaiban a halálbüntetés. Ezért problémás ugye az eutanázia is, ami megint csak az élethez való jogot érinti közvetlenül, és az abortuszhoz is elvezet ez, de hogy az abortusz esetében megint az a kérdés, hogy az adott ország mit tekint az emberi élet kezdőpontjának. Csak azt akarom mondani, hogy az élethez való jog, ez egy olyan jogosultság, amely korlátozhatatlan még ilyen helyzetekben is. Ilyennek minősül az emberi méltósághoz való jog, minden ember rendelkezik méltósággal. Ugye azt szokta mondani a jog, de most már van, aki ezt kritizálja, hogy az embert a többi élőlénytől a Földön azt különbözteti meg, hogy rendelkezik méltósággal, tehát az ember minőség része az, hogy méltósága van, és az emberi méltósághoz való jog az egyenlő minden ember esetében, ez nem korlátozható, aztán ilyennek minősül még a kínzás tilalma, senkit nem lehet, hogy a kínzásnak, megalázó bánásmódnak, büntetésnek alávetni, ez megint egy olyan helyzet, amit nem igazolhat rendkívüli helyzet, tehát nem lehet azt mondani, hogy kialakul egy rendkívüli helyzet, és akkor a kínzás tilalmát átlépi az állam, ez megint csak korlátozhatatlan, aztán a rabszolgaság és kényszermunkatilalma, illetve ugye a véleménynyilvánítás szabadságának is ilyennek tekintik, de ugye ebbe az utolsóként említett alapjogban már vannak beépített korlátok, és bár abszolútnak tekinthető egyébként kifelé, tehát hogy ezt leszámítva nem korlátozhatják az államok, de vannak eleve beépített korlátok, ugye, amely mások jogaival kapcsolatosak, illetve hát pont az ilyen helyzetek, tehát ilyen rendkívüli helyzetek esetében előfordulhat, hogy átmenetileg korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát. De ugye nagyon fontos az átmenetiség, tehát valóban az emberi jogok többsége azért korlátozható különben rendkívüli helyzetekben, de fontos az, hogy ez átmenetileg tehető meg, és ami még ennél is fontosabb, ugye a szükséges és arányos mértékig korlátozhatók csak. Hogyha ezeket a szabályokat betartják az államok, és ugye kötelesek betartani, hiszen a nemzetközi jogból ezek következnek, és én mondtam, hogy már nem szerződések ismerik el ezeket a jogokat, de azért szerződésekben is le vannak fektetve a keretek, pontosan azért, hogy valamilyen nemzetközi mechanizmus alapján lehessen monitorozni, ellenőrizni a betartásukat, hogyha ezeket betartják, ugye akkor egy rendkívüli helyzet után könnyebben vissza tudnak állni a demokratikus működésbe az államok, és ugye az emberi jogokat és alapvető jogokat tiszteletben tartó működésbe, tehát a normál működésbe vissza tudnak térni.
A véleményszabadsághoz tartozik az is, hogy én nem mondhatom, hogy mit gondolok a járványról, de nem kelthetek pánikot, mert vagy nem állíthatok téves dolgokat, mert az akár bűncselekménynek is számíthat.
Igen, tehát meglehetősen szűkre van azért szabva a nemzetközi jogban az, hogy mi alapján lehet korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát, de például ugye mások jogai vagy megítélése az ilyennek számít. Tehát, hogyha az én véleménynyilvánítási szabadságom egy konkrét esetben összeütközik egy másik ember, egy másik természetes személynek valamilyen emberi jogával, amelyet a jogalkotó az adott helyzetben fontosabbnak ítél, akkor nyilván az én véleménynyilvánítási szabadságomat fogják korlátozni. És ugye itt arról van szó, hogy hát lényegében ez egy olyan betegség, amely ugye halált okozhat, tehát életveszélyes helyzeteket idéz elő, és akár meg is lehet halni benne. De mások életének a védelme az előrébb való, mint az én véleménynyilvánítási szabadságom. Tehát ugye itt, hogyha én pánikot keltek, vagy tagadom például a vírusnak a léttét, vagy azt mondom, hogy ez egy nemzetközi összeesküvés például, és az országok összeesküdtek az emberek ellen, és csak korlátozni akarják a mozgásukat, meg nyomorgatni akarják őket, ugye ez nem igaz nyilvánvalóan. És ennek érdekében, hogy a többi embernek az életét, egészségét az államok meg tudják védeni, ezért korlátozhatják az én véleménynyilvánítási szabadságomat, és ugye ilyennek számít még a közrend, a közegészség, és ugye erkölcsök, vagy a nemzetbiztonság, amire hivatkozva átmenetileg az államok korlátozhatják a véleménynyilvánítási szabadságot. Ugye a közrenddel van kapcsolatban a pánik, amit ön említett, tehát hogyha pánikhelyzet alakul ki, akkor nyilván a közrend sérülhet, azt nem tudja megvédeni, vagy nem tudja biztosítani az állam, és ennek érdekében egy megelőző jelleggel korlátozza bizonyos véleményeknek a terjesztését, vagy pedig hát a közegészség, azért nagyon kell magyarázni, tehát hogy a közegészségügyi okokból is lehet korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát, de megint az fontos, hogy van egy úgynevezett teszt, a szükségesség és arányosság tesztje, hogy ezen minden korlátozó intézkedés intézkedésnek át kell mennie, tehát hogy szükségesnek kell lenni a cél elérése érdekében a korlátozásnak, és hogy arányosnak, ami azt jelenti, hogy nincs ennél gyengébb eszköz, amelyel biztosítaná tudna az állam a közrendet vagy a közegészséget, tehát mindenképpen jogszabályra kell korlátozni, mert ha rendelkezésre állnak egyéb eszközök, akkor nyilván az enyhébb eszközöket kell az államnak választania.
És milyen helyzet a gyülekezéssel? Ugye az is egy jog, de járvány alatt csoportosulni ugye nem lehet. Hogyan élhet mégis ezzel a jogával a választópolgár, ha ugyan élhet?
Én itt arról van szó, mint a véleménynyilvánítás szabadságánál. Ugye ezeket az emberi jogokat, vagy az alkotmányjogászok inkább alapjogoknak nevezik őket, és ugye a nemzetközi jogászok mondják azt, hogy emberi jogok, de most nem akarok belemenni pontosan, hogy a különböző szóhasználatnak mi az oka, egyébként nincs nagy jelentősége. Viszont az tény, hogy mind a gyülekezési jog, mind a véleménynyilvánítás szabadságának a joga, ezeket úgynevezik, hogy szabadságjogok, vagy klasszikus szabadságjogok, és első generációs emberi jogok, tehát ugye elsőként alakultak ki az emberiség történetében, vagy elsőként nyertek egyértelmű elismerést. Hasonló a eset, mint a véleménynyilvánítás szabadsága kapcsán, itt is ugye azokra az okokra hivatkozva lehet korlátozni, tehát a közegészség az egy lehetséges ok, vagy a közrend egy lehetséges ok, amelyre hivatkozva az állam az emberek gyülekezési jogát korlátozhatja, és ugye beszéltünk arról, hogy ez a betegség, ugye ez járványszerűen terjed, és az emberek mozgása, egymással való kapcsolatba lépése az, ami elsősorban segíti a terjedését. Tehát a gyülekezés az egy olyan helyzet, amikor emberek együtt vannak valamilyen ügy érdekében, tehát nyilván ez nem kedvez a közegészségügyi szempontoknak, emiatt ugye korlátozhatja az állam az emberek gyülekezési jogát, de ezt átmenetileg teheti meg, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy arányosnak kell lennie.
Melyek azok a elemek, amelyek mondjuk esetleg egy járvány után is velünk maradhatnak a jogban, vagy mit tanulhatott a jog, még tanulhat is sajnos egy ilyen időszakban, mint a járvány.
Igen, tehát ugye mind a három rétege, vagy nagy rétege a jognak, ugye ez alatt a nemzetközi jogot alatt értem egyfelől, mivel Magyarország az Európai Unió tagja is, ezért az uniós jognak is nyilván van jelentősége, ez a második olyan réteg, ami szerintem fontos, és a harmadik pedig a nemzeti jogszabályok, tehát a mi esetünkben ugye a magyar jogszabályok, mind a három esetében egy ilyen helyzet az óhatatlanul jogfejlődéssel fog együtt járni, tehát itt jogalkotás lesz. Ugye ennek bizonyos jeleit már látjuk. Magyar jogban is folyamatosan a jogalkotás. Ugye nyilván a nemzeti jogokban, tehát a belső jogokban a legegyszerűbb és a leggyorsabb jogszabályokat alkotni. Tehát azok, tehát a nemzeti jogalkotó tud a legkönnyebben és a leggyorsabban adaptálódni egy ilyen nehéz helyzethez. A nemzetközi jog a leginkább lassú jogalkotási folyamatot jelenti, de ott is megindult már egyébként a jogfejlesztés a WHO, tehát az egészségügyi világszervezet esetében. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy ugye 2005 óta, ugye korábban is volt, de mondjuk a 2005-ös a hatályos szabályozás, léteznek ilyen nemzetközi egészségügyi rendszabályok. Ezek úgy viselkednek, mint egy nemzetközi szerződés lényegében, és ugye pont az ilyen pandémiás, meg ehhez kapcsolódó helyzetekre tartalmaznak előírásokat az államok számára. Vannak mellékletei ezeknek a rendszabályoknak, például a vakcinákkal kapcsolatos igazolványokra is tartalmaznak előírásokat, de vannak más kórokozók is, tehát nem csak a koronavírus létezik, ugye, hanem egy vírusok, meg baktériumok is léteznek, amelyek terjednek az emberiség körében, és ezekre reagálnia kell a WHO-nak. De már itt is megindult a jogfejlődés annyiban, hogy a tavalyi évben a WHO-nak a közgyűlésén az államok felkérték a főigazgatót, tehát a WHO főigazgatóját, hogy hozzon létre egy ilyen rendkívüli bizottságot, amely megvizsgálja azt, hogy milyen pontokon kellene továbbfejleszteni a hatályos nemzetközi egészségügyi szabályokat, és most lesz május végén majd a rendesülése a WHO közgyűlésének, ahol ezeket a kérdéseket tárgyalni fogják, tehát itt már látunk valamilyen előrelépést. Az Európai Unió esetében ott ugye, ami a magyar közvéleményt is érdekelheti, az, hogy van egy rendelettervezet, amely a digitális zöld igazolvánnyal kapcsolatos, hogy az Európai Unió létre akar hozni egy digitális zöld igazolványt, amelynek a birtokában az emberek, tehát az uniós polgárok pontosabban szabad mozgását meg lehet könnyíteni az Európai Unió területén, hiszen a szabad mozgáshoz való jog, egy uniós vívmány, amely ugye kénytelen elszenvedni korlátozásokat a járvány hatására, de ugye ez egyik legfontosabb intézménye szerintem az Európai Uniós együttműködésnek, ugye ezt próbálják helyreállítani ezzel a digitális zöld igazolvánnyal, tehát ez az Európai Unió joga, és akkor a magyar jog esetében pedig azt látjuk, hogy ugye létezik az alaptörvényben egy rendkívüli jogrendnek nevezett intézmény, ennek több változata van, ugye nálunk a veszélyhelyzetet léptették működésbe, tehát ugye veszélyhelyzeti állapotban vagyunk pillanatnyilag, ugye ez 90 napra hosszabbította meg a ennek keretében elfogadott jogszabályok, kormányrendeletek hatáját az országgyűlés, és igazából a magyar jog esetében én azt látom, mivel a rendkívüli jogrend része az alaptörvény elfogadás óta nem lett kipróbálva még nyilván, mondjuk itt teszem hozzá, hogy mindannyiunk örömére, tehát hogy azért az a jó, hogyha nincsenek ezek a szabályok hatályban, tehát az a normális működés az államnak meg a társadalomnak, de most ugye ki kellett próbálni, és ki is jöttek szerintem a gyenge pontjai a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos fejezetnek. Itt érdemes szerintem megfontolni a jogalkotónak az alaptörvény módosítását, vagy továbbfejlesztését, pontosítását, hiszen arra lehet számítani, hogy hasonló világjárványok, köszönhetően sok mindennek egyébként többek között a globalizációnak is, meg ugye a 21. század realitásainak, azért ezekre még számíthatunk, és hogy ezekre érdemes felkészülni. És szerintem itt az alaptörvényhez is hozzá lehetne nyúlni, meg hát nyilván a kapcsolódó jogszabályokat folyamatosan hozzá kell igazítani a valósághoz.
Hogyan lehet majd szabályozni a különböző tagállamok közötti utazást járvány alatt? Mennyiben lehet mondjuk a vakcina útlevélhez kötni a mozgást, és mondjuk aztán itt van az oltási igazolvány kérdése is, hogy mennyiben élvezhetnek azok az emberek előnyt, akik már be vannak oltva, és van mondjuk ilyen igazolványok. Na de vannak olyan emberek is, akiket eleve nem lehet beoltani, aztán azt kimutatni, hogy ők védettek-e, vagy sem, az is egy kérdés, hogy akkor tehát velük mi lesz, mert vannak olyan betegségek mondjuk, társbetegségek, amikor nem lehet beoltani valakit.
Igen, nagyon nehéz, mert kevés idő telt el a járvány kirobbanása óta, és még kevesebb azóta, hogy egyetem bejelentették az első alkalmazható védőoltásoknak a megjelenését. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük a világot, nagyjából 193 állam létezik a világban, tehát ennyi ENSZ tagállam van, akkor azt látjuk, hogy igazából egyetlen országból sem jönnek olyan hírek, hogy automatikusan kötelezővé tennék a védőoltásokat a polgárok számára, holott azért különböző politikai berendezkedési országokról van szó, tehát vannak diktatórikus berendezkedési országok, vannak mondjuk demokratikus országok, és van a kettő közötti kategória is, de hogy egyiknél sem látjuk azt, hogy automatikusan elrendelnék a polgáraik számára valamelyik védőoltásnak a felvételét. Nyilván ennek az is az oka, hogy azért korlátozottan állnak még rendelkezésre ezek az oltások, másrészt pedig hát nem akarnak egy frontot nyitni valószínűleg a kormányok a saját társadalmaikkal szemben, pontosan amiatt is, amit ön is mondott, hogy minden társadalomban vannak olyan csoportok, olyan emberek, akik eleve utasítanak mindenféle védőoltást, tehát oltás ellenesek. És ugye, ha a demokratikus országokról beszélünk, akkor azért az elmondható, hogy az emberi jogok kapcsán, hogy létezik egy olyan emberi jog is, ami egészségügyi önrendelkezési jognak nevezünk, tehát hogy minden ember a saját teste felett szabadon rendelkezik lényegében, tehát hogy nem vethető alá, mondjuk nem tudom, tudományos kísérleteknek, vagy nem kényszeríthető arra, hogy egészségügyi beavatkozásnak vesse alá magát. És ugye nyilván, hogyha az államok elrendelnék a kötelezővé tételét az oltások felvételének, akkor ez az egészségügyi önrendelkezéshez való jog ez sérülne. Persze ezt lehet, hogy meg lehetne indokolni valamilyen magasabb rendű céllal, tehát valamilyen más emberi joggal, mások egészségének a védelmével például, de ugye nem akarják fölvállalni ezt a konfliktust a kormányok a saját társadalmukkal szemben. Inkább azt találták ki, hogy ugye igazolványokat hoznak létre, és ugye Magyarországon is ezt látjuk, hogy a magyar kormány egy plastikkártyát küld azoknak, akik valamelyik oltóanyagot már felvették, arról már lehet hallani, hogy ez a kártyahoz esetleg valamilyen kedvezmények kapcsolódnak a jövőben. Az Európai Unió esetében is azt látjuk, hogy a már említett digitális zöld igazolvánnyal próbálkozik az Unió, és ugye ezzel próbálna elősegíteni, hogy nem azt mondja, hogy ez lenne a feltétele a mozgásnak, hanem egy kicsit, nem tudom, eufemisztikus módon azt mondja, hogy elősegíteni próbálja csak a szabad mozgáshoz való jog érvényesülését a gyakorlatban. De igazából én azt tartanám optimálisnak, és az lenne jó, hogyha az államok nem feltétlenül a saját útjukat járnak ebben a kérdésben, hanem rábíznak magukat a WHO-ra például, tehát az egészségügyi világszervezetre, amelynek azért van tapasztalata a különböző oltási igazolványok kibocsátásában. Tehát az, hogy például létezik ilyen, hogy sárgaláz igazolvány, amelyet ugye a sárgaláz oltást felvevő embereknek állítanak ki, egyébként sárga színű, ezt a WHO jóvá hagyta, tartalmazza azokat az alapadatokat, amelyek az oltással kapcsolatosak, és ilyenek birtokában lehet bizonyos országokba beutazni. Tehát szerintem az lenne jó, hogyha a koronavírus járvány esetében is lenne egy globális megoldás, ezt a WHO tudná különben szerintem biztosítani. Lenne egy koronavírus igazolvány, amelynek a birtokosa esetleg rendelkezett bizonyos előjogokkal, de ugye az már nehezebben indokolható, hogy a jogoknak az a szintje, amellyel rendelkeztünk a járvány előtt, mindannyian, az emberek többsége, hogy annak a helyreállításához lenne szükség egy ilyen igazolvány. Inkább azt mondanám, hogy inkább jutalmazásra kellene valószínűleg használni ezt az igazolványt, és nem mondjuk egy ilyen, az valószínűleg nem állnák ki a jogszerűség próbáját, hogyha ez a vakcina felvételére való burkolt kötelezettség lenne, vagy kötelezés lenne, ugye egy ilyen igazolvány. És biztos az is, hogy meg fognak próbálkozni az államok ilyen szabályozással, az Európai Unió is meg fog ezzel próbálkozni, és az is biztos, hogy miután ezek a szabályok hatályba lépnek, ezeket az országok alkotmánybírósága, meg rendes bírósági rendszeret le fogják tesztelni, tehát lesznek próbaperek, amelyek ugye azt célozzák, hogy ezeknek a szabályoknak a jogszerűségét vitassák.
Tehát itt még lehet számítani mondjuk jogi értelmezési vitákra és különböző eszmecserékre ezzel kapcsolatban, tehát még messze nem tartunk ott, hogy ezek a kérdések tisztázottak lennének.
Nem, hiszen itt az a lényeg, hogy ugye mondtam, hogy emberi jogokat érint egyértelműen ez a helyzet, és ugye nyilván ezek az oltási igazolások is, amelyekhez bizonyos jogok kapcsolódnak, ezek is érintenek emberi jogokat, például a szabad mozgáshoz való jogot, vagy a már önáltal említett gyülekezéshez való jogot, és egy sor egyéb emberi jogot. És itt azt kell látni, hogy egy ilyen helyzet után lesznek majd olyan emberek, akik a jogok teljességét élvezhetik, köszönhetően annak, hogy ugye be lesznek oldva valamilyen védőoltással. Lesznek olyan emberek is, akik szeretnék magukat beoltatni, de nem tudják, ugye ez egy második kategória, és a harmadik, akik pedig egyáltalán nem akarják magukat beoltatni, és a második és a harmadik kategóriának a jogai szemben az első kategóriában lévő emberekével korlátozva lesznek. Tehát magyarul kialakul egy formailag egy diszkriminatív helyzet. Ugye, és az emberi jogok esetében az is fontos, hogy az emberi jogokat mindenki egyenlően élvezheti, diszkrimináció mentesen.
Igen, tehát nem lehet akkor valakit azért pozitívan úgymond diszkriminálni, mert ő már be van oltva, és azokat sem érheti azért hátrány, akik nincsenek?
Igen, tehát ez egy nehéz kérdés szerintem. A leggyengébb pontja minden ilyen igazolás bevezetésének a másodikként említett kategória. Tehát az a kategória, aki szeretné magát beoltatni, de nem jut hozzá az oltóanyaghoz, tehát jelez, kifejezte szándékát. Például Magyarországon ugye regisztrálni kell előzetesen, és vannak most is olyan polgártársak, akik jelezték a szándékukat, de az állam nem tudja biztosítani számukra még az oltóanyagot. Valamikor egyszer valószínűleg be lesznek oldva, de ugye, hogyha most hatályba léptetnék ezeket a szabályokat, amikről hallhatunk, hogy kedvezményeket kapnak azok, akik már rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, akkor nyilván azok az emberek, akik a másodikként említett csoportban vannak, tehát akik szeretnék magukat beoltatni, de nem tudják, mert hogy nem jutnak hozzá valamilyen okból kifolyólag, ezek olyan hátrányt szenvednek el, tehát ami önhibájukon kívüli szerintem. És gondoljon bele abba, hogy elmondom a saját példámat, hogy talán életszerűbb lesz. Én is regisztráltam például a koronavírus oltóanyagra, de nem kaptam még ezt meg. Holott egyébként úgy gondolom, hogy az én kortörténetem olyan, ami alapvetően indokolná azt, hogy bár az életkorom nem, de a kortörténetem indokolná azt, hogy megkapjam ezt a védőoltást, és egyébként meg belátható időn belül van egy olyan utazásom, amely, hogyha nem megyek el, akkor anyagi kár fog engem érni. És én mondhatom azt mondjuk egy konkrét bírósági eljárásban, hogy bár kifejeztem a szándékomat arra, hogy oltóanyagot kapjak, ezt az állam nekem nem biztosította időben, és emiatt én kárt, anyagi kárt voltam kénytelen elszenvedni, és ugye gyakorlatilag beperelhetném szerintem az államot egy ilyen helyzetben, és valószínűleg vannak hasonló helyzetben mások is egyébként, akik nem a saját hibájukból kerülnek majd olyan helyzetbe, hogyha ezeket a szabályokat bevezetik, hogy nem utazhatnak lényegében, hanem az állam nem tudja biztosítani számukra azokat a feltételeket, amik az utazáshoz vagy a jogok élvezetéhez szükségesek.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a húsvét után várható újranyitást követően csak egyes üzleteknél és csak bizonyos időszakokban fordulhat elő, hogy a boltok előtt kell majd várakozni. Vámos György az Inforádiónak azt mondta, megoszlanak majd a vásárlások időpontjai és árucsoportonként, értékesítési csatornánként is változó, mikor hányan keresik fel az üzleteket. A főtitkár hozzátette, az új szabályok, mint például a négyzetméter alapú korlátozás, a járvány elleni védekezést szolgálják, betartásukért az üzemeltető lesz a felelős. Rozgonyi Ádám interjúja.
Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlók a járványban óvatosabbak, megfontoltabbak. Például az élelmiszerboltokba kevesebb alkalommal mennek, és egy-egy alkalommal többet vásárolnak, annak érdekében, hogy ne kelljen minden nap vagy sokszor üzletbe járni. Vagy például megnövekedett az elektronikus kereskedelembe beruházók forgalma is. Tehát továbbra is azzal számolunk, hogy a vásárlók óvatosabbak. Maradnak. A mostani kormányintézkedés két irányban jelent változást. Az egyik, hogy az üzletek fél tízig tartanak majd nyitva. Ez azt jelenti önmagában, hogy a hosszabb vásárlási idő az széthúzza a vásárlási időszakot, és ezzel azt is, hogy az esélye kisebb legyen annak, hogy sorok alakuljanak ki az üzletben, hiszen aki késő délutáni este órákban tud csak vásárolni, annak több idő áll majd rendelkezésére. Természetesen ez csak egy lehetőség, hiszen a hagyományos iparcikk boltok 18 órakor zártak a járvány előtti időszakban, a boltzár előtti időszakban. A bevásárlóközpontok üzletei azok, amelyek tovább tartanak, nyitva továbbá nagy szakáruházak, élelmiszerüzletek vagy napi cikkáros boltok. Ez azt jelenti, hogy elsősorban ezek azok az üzletek, ahol megugrik majd a nyitvatartási időszak, és nyilván ez a vásárlónak kedvező. A négyzetméter korlátozás egyértelműen a járvány elleni védelmet szolgálja, és a célja az, hogy egyszerre ne tartózkodhasson a megengedetnél több vásárló egy-egy üzletben. A cél pedig úgy valósul meg, hogy a pénztárak vagy éppen a csemegebbult helyet, ha tömeg alakulna, tolongás lenne egy üzletben, akkor nem belül zárt helyen kell sorbálni, hanem előtte. Ez mindenképpen egy kedvező irányú döntés a járvánnyal szembeni védekezés oldaláról. Előreláthatóan azzal kell számolni, hogy egyes üzletekben és egyes időpontokban fordulhat csak elő, hogy az üzlet előtt kell majd várakozni, hiszen egyik oldalról eloszlik a vásárlók száma, megoszlanak nagy időben a vásárlások, másik oldalról a kereskedelmi forgalom egyébként is hullámzik, tehát például a délelőtti órákban kevesebben mennek üzletbe, árucsoportonként, értékesítési csatornáként is teljesen változó, hogy mikor hányan fordulnak meg egy-egy boltban. Így azzal lehet számolni, hogy amit előbb említettem, csak időközönként és egyes üzletekben fog majd előfordulni, hogy az üzlet előtt kell várakozni.
És az üzlet előtti várakozás során nyilván tartani kell a biztonsági védőtávolságot, de ott azokon a üzletek előtti tereken úgymond nincs területalapú korlátozás, vagy a jogszabályban nincs. Erről szó?
A jogszabály hajszál pontosan fogalmaz. Négyzetméter alapú korlátozás az üzlet vásárlóterében van, tehát minden olyan területen, ahol megfordulhat a vásárló, ugyanakkor az üzletek előtt, tehát akár ott sorban állunk, vagy az üzlet olyan típusú, hogy nincs vásárló tere, és közvetlenül mondjuk az utca, vagy egy piaci sétáról rész, vagy egy bevásárló központ folyosója felé szolgálják ki a vásárlót, akkor tartani kell a kötelező másfél méteres távolságot. Az új szabály még egyébként, hogy kötelező minden üzletben készfertőtlenítési lehetőséget biztosítani, és mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a maszkviselés az továbbra is kötelező, és minden ilyen szabály betartásáért az üzemeltető, a kereskedő a felelős.
Elkezdődött már a számolgatás, úgymond az üzletek készülnek az újranyitásra? Mit tapasztal ebből eddig?
Az üzletek természetesen készülnek az újranyitás új szabályaira, például tájékoztató feliratokat is kell majd készíteniük, hogy egy időpontban az adott üzletben hány vásárló tartózkodhat, nyilván ezt előre elkészít, és nyilván azt is latolgatják, hogy milyen időszakban, milyen időpontban következhet be a váltás, hiszen az az érdekük, hogy amikor kihirdetik az üzletnyitás, boltnyitás lehetőségét azok számára, akik eddig zárva voltak, vagy azok számára, akik hosszabb nyitvatartást akarnak alkalmazni, első pillanattól kezdve tudjanak élni ezzel a lehetőséggel.
Ugye a 14. életévüket be nem töltött kiskorúakra, és a 65. életévét meghaladott személyek segítőire a négyzetméter alapú korlátozás tekintetében őket nem kell figyelembe venni a számításban. Az üzletek tulajdonosainak mennyiben lesz ráhatásuk arra, vagy mennyiben tudják ellenőrizni a segítőket, hogy ők most valóban tényleg segítőke?
Minden előírás a járvány elleni védekezés szolgálja, maszkviseletét, a négyzetméter alapú létszámot is, az üzletek előtt várakozóknál betartják a távolságot, és azt, hogy a kísérők megengedett módon jutnak az üzletbe, a kereskedő dolga és felelőssége ellenőrizni. Nyilván a kereskedők lehetőségei korlátozottak, hiszen ők kérdezhetnek, kérhetnek és felszólíthatnak, tehát úgynevezett hatósági jogosítványai nyilván nem lehetnek és nincsenek is. Egyébként az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy durva esetek csak ritkán fordulnak szerencsére elő, a vásárlók többsége jogkövető. Ugyanakkor minden tőlük elvárhatót meg kell tenniük az érvényes előírások betartatása érdekében, ez a felelősségük. Ha ezt megteszik, akkor nem is büntethetők, ha az ellenőrző hatóság valamilyen hibát észlel a boltban. Ennek az is a feltétele, hogyha a vásárló nem hajlandó egy felszólításnak eleget tenni, akár azt, hogy ő jogosult kísérni valakit, akár azt, hogy betöltötte vagy nem töltötte be a 14. életévét, ezt nem hajlandó igazolni, és nem hajlandó elhagyni az üzletet felszólításra sem, akkor kötelező rendőrséget értesíteni.
Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Gyógyszer hamisításra szakosodott nemzetközi bűnözőcsoportot fogott el a rendőrség. Zsámbékon működtették azt a labort, ahol alapanyagot állítottak elő, amiből hamis gyógyszereket készítettek és csomagoltak. A részleteket Rezsek Győző mondja el.
A tablettázó gép hangja, ezt hallhatták a szomszédok Zsámbékon, a családi ház, ahol a gyógyszerhamisító üzem működött, egy szobából, konyhából és előszobából állt. A gépek folyamatosan mentek, így a rendőrök szerint óriási volt a kapacitásuk. Szerintük ezt mutatja az is, hogy a rajtaütéskor több mint 9 millió tablettát és több mint 7,5 tonna gyógyszergyártáshoz szükséges alapanyagot foglaltak le. 11 helyszínen tartottak egyidejűleg házkutatást. Ekkor fogták el a banda tagjait is, mondta Boros Zoltán, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályvezetője.
A szervezet vezetője 51 éves budajenői lakos volt, aki a hamis gyógyszerek gyártásához, illetve a csomagolásához szükséges alapanyagokat beszerezte, és az elkészült termékeknek a raktározását, illetve az értékesítését is ő koordinálta. Emellett a másik főszervező felelt azért, hogy a elkészült gyógyszerek megfelelő mennyiségben be legyenek csomagolva, és útba legyenek indítva a skandináv térségbe. A csapat többi tagja szállítást végezte, illetve volt köztük egy vegyész, aki a szakmai tudását felhasználva elkészítette ezeket a tablettákat. Gyakorlatilag home office-ban végezték a tevékenységet az elkövetők. Tehát semmiféle fedő vállalkozás nem kellett ehhez, ez egyszerű családi ház volt berendezve laboratóriumnak.
2019-ben foglaltak le norvég rendőrök először a hamis gyógyszerekből. Több évi nyomozás után egy nemzetközi akció keretein belül kapták el a banda tagjait idén március 24-én. A zsámbéki illegális labor még a sokat látott rendőröket is meglepte, mondta Csákó Ibolya, az ORFK bűnügyi főigazgatóság bűnügyi főosztály bűnügyi osztályának kiemelt főreferense.
Több mint 10 éve csinálom ezt a munkát, és én még hiányból felszerelt, ilyen kiművelt laboratóriummal nem találkoztam. Itt alapanyaggyártás is volt, ami eddig azért még Magyarországon nem történt meg. A gyógyszer hatóanyaga az a klonazepám hatóanyag, ez egy altatónyugtató készítmény, és Magyarországon is forgalomban van ez a készítmény.
Úgy tudjuk, Rivotrilt hamisítottak a bűnbanda tagjai. 6 férfit hallgattak ki a rendőrök gyanúsítottként, 4 közülük a bíróság letartóztatott, egyikük esetében pedig házi őrizetet rendelt el.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.